Üdvözlök mindenkit nagyon nagy szeretettel, én Barta Jenő vagyok, és ez a SoloQ Podcast második évadának 21. adása. Folytassuk akkor a furcsa játékoknak a sorát, és már említettem azt az előző epizódban, vagy nem is epizódban, hanem az előző furcsa játékok sorozat részben, hogy most nem is egy játékról fogunk beszélni, hanem konkrétan egy szimulátorról, de azt is említettem, hogy általánosságban nem csak játékokról fogunk beszélni, hanem játéknak tűnő dolgokról, így fogalmaztam, de tulajdonképpen arról van szó, hogy olyan eseteket is megvizsgálunk, mint furcsa játékok, amiből vagy tanulni lehet terméktervezői játékdizájn fogásokat, vagy el lehet gondolkozni ebben a témában, vagy pedig olyan példákat nézünk meg, amivel mint játékosok amúgy szívesen játszanánk, kipróbálnánk annak ellenére, hogy az eredeti termék nem is játéknak készült. Na most egy ilyen eszközről lesz szó, ami nem más, mint egy 1970-es tank szimulátor. De mielőtt ebbe belemennénk, azt is említettem, hogy egy kicsit szakmázni fogok ebben a részben, és igyekszem visszafogni magam. Ezt is említettem, és így is lesz, megígérem. De az a helyzet, hogy én eredetileg földmérő vagyok, geoinformatikát tanultam, és főiskolai végzettségem geoinformatikus. Ez most csak azért fontos, és azért fogok szakmázni, mivel egy 1970-es tankszimulátorról fogunk beszélni, és ehhez elengedhetetlen, hogy egy kicsit megvizsgáljuk a analóg műszerek és az analóg szimulátoroknak a témakörét. És emlékszem életemben arra a pontra, amikor engem lenyűgözött egy igen régi 1970-es 80-as analóg rendszer. Az én szakmámban, a földmérésben van egy olyan technika, amit úgy hívnak, hogy fotogrammetria. Ez a technika, ez a mérnöki ágazat, ez igen közel áll hozzám. A fotogrammetria azt jelenti, hogy fényképmérés. Na most nem arról van szó, hogy fényképeken mérünk ma. Régen viszont erről volt szó. De nézzük meg, hogy működik ma a fotogrammetria, mert szerintem, aki játék dizájnnal foglalkozik, vagy játékfejlesztéssel, az már találkozott ezzel a fogalommal. Játékfejlesztésben a fotogrammetriát arra használják, hogy nagyon realisztikus 3D asszeteket, 3D modelleket állítsanak elő, mégpedig úgy, hogy ezeket a modelleket a valóságban lefényképezik, például egy, nem tudom, sziklaszirtet, és azt egy szoftver 3D modellé konvertálja. Ez a történet úgy működik, úgy készül ez a 3D modell, és most nem kell ezt összekeverni a NERF rendszerrel, ami most az utóbbi hetekben vagy hónapokban jelent meg, ami egy AI alapú 3D generáló rendszer, hanem a fotogrammetria az tisztán trigonometriai és optikai és geometriai alapokon működő metódus, ami szimplán arra a egyszerű optikai elvre épül, hogy ugye fogalmazunk úgy 3D-ben látunk, tehát két kép alapján tudunk távolságot becsülni. De most ez nem teljesen igaz, mert matematikailag trigonometriailag három képre van ehhez szükségünk. De azt csinálja ez a remek eljárás, hogy közvetett módon állít elő nekünk egy pontfelhőt, térbeli koordinátákat, és arra ráhúz egy mest, azaz csinál belőle egy 3D modellt. De mit jelent az, hogy közvetetten? Na most a közvetlen eljárások a geodéziában, például a lézerszkennelés úgy működik, hogy leraksz egy műszert, mondjuk egy térben, egy szobában, és az a műszer kettő dolgot fog csinálni. Egy, lézerrel mérni fog egy távolságot, tehát lesz egy távolságod, és mérni fog kettő darab szöget, egyet a magassági körön és egyet a vízszintes körön. És utána mér még egyet, és egymáshoz, most mondjuk relatív rendszerben, de általában abszolút rendszerben szoktunk dolgozni, relatív rendszerben a pontok egymáshoz való viszonyát szépen fel fogja neked pakolni, ergo beméri neked a szobát távolságokkal és szögekkel, ezáltal ki tudja számolni a pontoknak a 3D koordinátáját. A fotogrammetria ugyanezt csinálja, csak közvetett módszerrel. Ahelyett, hogy egy lézerrel mérne távolságot, kér tőled három darab képet, és egy tárgy és egy kép koordináta rendszer között, trigonometriai, matematikai algoritmusok alapján, és nyilván a rendszernek, a fényképező rendszernek az optikai tulajdonságai alapján ki fogja neked számolni azt, hogy a térben hol van az adott fényképeken lévő pixelnek a térbeli koordinátája. Ezt úgy csinálja, hogy fog egy pixelt a egyik képen, megvizsgálja a környezetét, aztán ezt megcsinálja az összes pixellel, aztán megcsinálja ezt az összes képpel, és összepárosítja azokat a pixeleket, amik szerinte hasonlóak a saját is környezetük intenzitása által, és ezeket fogja ebbe a trigonometriai matematikai algoritmus rendszerbe átfuttatni, hogy kiszámolja közvetetten a térbeli koordinátáját. Na, ebből születik az, hogy lefényképezel mondjuk egy, nem tudom, követ 20 oldalról, szép kis átfedésekkel, és ez az algoritmus ki fogja neked számolni, hogy a kőnek egyes pontjai egymáshoz képest a térben hol helyezkednek el, és gyönyörűen azt is megcsinálja, hogy erre ráhúz egy 3D felületet, és még a textúrát is ráfeszíti. Na, így működik a modern fotogrammetria. Ezt az eljárást gyönyörűen lehet arra is használni, hogy felküldesz egy most már drónt, lefelé fordítod a kameráját, és egy területen sok-sok fényképet készítesz szép kis átfedéssel, és a végén, ami ki fog jönni az algoritmusnak, az egy légi felvétel, egy háromdimenziós térkép, ami alapján méréseket lehet végezni. Viszont ezt a módszert 1970-ben is alkalmazták, amikor ezek az algoritmusok még nem léteztek. Viszont akkor is tudtunk már koordinátákat számolni. Akkor is tudtunk háromdimenziós modelleket előállítani. 1970-ben, amikor még nem is létezett a háromdimenziós modellnek a fogalma. Viszont a háromdimenziós perspektíva az már létezett. Na, hogyan működik ez? Ugye nem csak a szemünk tudja előállítani a térhatásnak az érzetét, ugye az agyunkban, amivel ugye működik a mozgásunk, érzékelésünk, vizuális érzékelésünk, stb., hanem ezt elő lehet állítani optikai eszközökkel is. Ugye, hogyha ugyanarról a tájról átfedésben készítünk két képet, és azt megfelelően helyezzük el egymás fölé, egymásra átfedéssel, és egy optikai rendszert úgy kötünk hozzá, hogy azt egy megfelelő pontból szemléljük, akkor térhatásúnak fogjuk érzékelni, ugyanazért, ugyanazon elvek miatt, amiért ahogy a szemünk is működik. Ez azt jelenti, hogy ha belenézünk egy ilyen műszerbe, és most már kezdjünk egy műszervonalra kanyarodni, akkor térhatást fogunk érzékelni, azaz háromdimenziósnak látjuk azt a teret, vagy azt a tárgyat, amiről két képet készítettünk. Ezt 1970-ben úgy alkalmazták, hogy felküldtek egy repülőt, és készítettek két, nyilván jóval több, de most mondjuk az kettő nagy felbontású képet ugyanarról a területről, mondjuk 80%-os átfedéssel, vagy 70%-os átfedéssel. Ezeket a fényképeket, nagyon nagy felbontású fényképeket üveglapokra nyomtatták, és ezeket az üveglapokat betették egy optikai rendszerbe, és hogyha belenéztél a optikai rendszerbe, akkor ez háromdimenziósnak láttad. Viszont ezeknek a rendszereknek, ezeknek a műszereknek nem csak ez volt a szerepe, hanem konkrétan azokat az algoritmusokat, amivel a mostani modern szoftverek pár perc munkával előállítják nagyon gyors processzorokon a 3D modelleket, ezeket az algoritmusokat már 1970-ben is ismerték. Ennek az algoritmus rendszernek egyébként az átfogó neve a sugárnyaláb kiegyenlítés, és az a helyzet, hogy ezeket a tehát ezt optikailag és geometriailag egy miniaturizált változatban összeépíteni analóg is lehetséges. Tehát építettek hatalmas, nagyon-nagyon nehéz vas rendszereket, tehát műszereket, amik konkrétan modellezték a repülőgépes felvételnek a miniatűr változatát, és ezt szerkezetileg úgy építették fel, hogy a sugárnyaláb kiegyenlítésnek a folyamatát tudja modellezni még pluszban. Ez azt jelentette, hogy egy hatalmas gépet képzeljétek el, amiben beleraktak két üveglapot légi felvételekkel, belenéztél egy optikai rendszerbe, ezt 3D-ben láttad, és az a helyzet, hogy volt két kar a kezednél, vagy két ilyen tekerő, és egy ilyen célkeresztet tudtál szépen ezen a 3D látványon végigfuttatni. A sugárnyaláb kiegyenlítés meg a fotogrammetriai algoritmusoknak a modellezése ott jött képbe, hogyha ezt a rendszert letájékozták, tehát abszolút koordinátákat adtak neki, ami a geodéziában nagyon fontos, akkor ha elhelyezted a területen ezt a célkeresztet, amit 3D-ben láttál a területen, akkor ezeken a tekerőkerekeken, ami a bal és a jobb kezednél volt, amit leolvasták koordinátákat, azok gyakorlatilag ilyen 10-20 cm-re pontos valódi koordináták voltak. Na ez miért volt fontos? Hegyvidékeket felmérni klasszikus geodéziai műszerekkel 1970-ben még baromi nehéz volt és baromi lassú. Na ez a módszer lehetővé tette azt, hogy óriási területeket bevigyenek modellként az irodába, és egy analóg matematikai rendszert megvalósítva, és egy háromdimenziós analóg optikai rendszert megvalósítva koordinátákat olvassanak le úgy, mintha a terepen lettek volna. Na most szerintem ez a kreativitásnak egy elképesztően magas szintje, és amikor én a gyakorlatvezető tanárommal erről elbeszélgettem, és nekem letisztult, hogy konkrétan mit csináltak ezek az állatok 1970 környékén, analóg rendszerekkel, akkor teljesen leolvadt az arcom, és nagyon beleszerettem ebbe a technológiába. Na és ez volt most a szakmázás része, aminek a lényege, hogy analóg műszerekkel modellezték a valóságot, és mindez alá beépítettek egy matematikai rendszert, amivel ezt a valóságot információkká, adatokká, majd információkká tudták alakítani, amit fel tudtak használni térképezési feladatokhoz. Nyilván ez nagyon sokat fejlődött, a digitális fényképezéssel, ugye a számítástechnikával, és ez az egészet már nem analóg csinálják, hanem digitálisan. Ugye a nagy, vas, tonnás gépekből, analóg rendszerekből beköltöztünk a pici laptopok világába, vagy éppen nagy szerverrendszerek, ahol sokkal gyorsabban kell ezeket a számításokat elvégezni, de gyakorlatilag ezek megszűntek, de ugyanakkor nagyon izgalmasak. Ha érdekel titeket, akkor a Wild, mint VAD, W, Wild későbbi Leica műszereknek nézzetek utána, Wild Photogrammetry Station, stb. Ezeket a gépeket egyébként még kiegészítették egy térképező asztallal is, ahol a háromdimenzióból levett adatokat meg is rajzolta neked egy gép, természetesen analóg, egy tus tollat tartva, és az automatizálásnak ezt a szintje, ez már tényleg a zsenialitásnak a legmagasabb foka. De létezett még ennek itt később iteráció is, és utána, amikor már megjelent a számítástechnika egy kicsit jobban 80-as, 90-es években, voltak hibrid, analóg és számítástechnikai rendszerek, de aztán teljesen átköltöztünk számítástechnikába. Ha valakit érdekel, a DVP rendszereket még megnézheti, azok ilyen hibrid, analóg és furcsa tükrökkel működő, képernyőt furcsa szemüvegekkel figyelő rendszerek voltak, de a működése az hasonló elveken volt, csak ugye ott már nem modellezték az algoritmusokat, hanem konkrétan a számítógép futtatta őket. Na és ezek alapján már van egy jó rálátásotok arra, hogy mi is az a korai analóg rendszer, amikor a valóságot próbáljuk modellezni, az elektronika segítségével miniaturizálni a valóságot egy cél érdekében. Most a tankszimulátorhoz úgy érkezünk el, hogy hasonlóan van a tankok világának, a hadviselés világának is egy olyan szegmens, ami elég kényelmetlen és drága, és ezek nem más, mint a tankok. A tankoknak megvan a saját hasznuk, de abba a problémába ütköztek a hadászatban, hogy a tankpilóták kiképzése elég drága és nyögvenyelős, mert valódi tankokba kell őket ültetni, ahol metrikus tonna üzemanyagokat égetnek el, olyan alapvető tulajdonságok megtanulása, meg ezeket be kellett indítani, meg terepet fejleszteni nekik, minden, hogy felkészítsék mindenre a pilótákat, de kellett nekik, hát investálni kellett bele az, hogy megtanítsanak akár alapszinten egy pilótát. És ugye egy ember tudott egy tankot vezetni, és ugye, hogyha többet akartak kiképezni, akkor időben, költségben, üzemanyagban ez azért nagyon-nagyon drága volt. És hát amikor kellett a képzéseket tartani, előfordult az is, hogy ugye azokat a tankokat éppen máshol alkalmazták, tehát nem lehetett csak, mivel nagyon drágák a tankok, nem lehetett csak úgy oktatási célra, hogy 50 darabot éppen ledobni az éppen hadsereg, a kiképző hadseregnek, kiképző seregrésznek, és akkor hát el tudjátok képzelni, drága folyamat volt. És ekkor találták ki, hogy mi lenne, ha építenénk egy analóg szimulátort. Na ez a tankszimulátor, ez szintén egy 1970 környéki technológia, és az a helyzet, hogy ebből sajnos már csak egyetlen egy darab maradt fent, ebből 12 létezett különböző típusú tankokra, és az egyetlen fennmaradt darab Svájcban érhető, vagy tekinthető meg, Zürichtől kb. egy órára egy haditechnikai múzeumban. Viszont, hogyha valaki oda megy, akkor ki is próbálhatja. És hát ezek nem voltak egyszerű szerkezetek. Ezt az egy legjobb állapotban fennmaradt változatot is 2 év volt újraépíteni, és ezt az 1970-es technológiát a lehető leghülyebben próbálták újraépíteni elektronikai szempontból, de természetesen nem tudtak már mindent megvalósítani. A számítógépes technológia, ami el nem tudom képzelni, hogy akkor még hogy nem tudom milyen alapon működött, de volt benne egy gyengébb ilyen kisebb számítástechnikai technológia, na azt egy Raspberry Pi-vel építették újra. Megnézném a arcát a dizájnereknek, meg az ottani embereknek, hogy így eljönnének a mikorunkba, és így ránéznék, hogy egy Raspberry Pi, ami így a tenyeredbe elfér, megcsinálták ezt, hát igen, változnak az idők, de az a lényeg, hogy újraépítették. Na de, hogy is nézett ki ez a rendszer? Képzeljétek el egy teljesen korrekten és valósághűen kiépített tank belsőt, ami egyébként kívülről egy nagy doboz, ami egy hidraulikai rendszeren ül. És hát, hogyha egy szimulátort képzelünk el, akkor itt igazából meg is áll a történet ma, a mai nap, mert mi történik? Benne van egy képernyő, az rá van kötve egy számítógépbe, és az a számítógép ugye szimulálja egy a háromdimenziós világot, és ott mint egy mondjuk egy, nem tudom, egy tanulóvezetők, vagy valami versenyautó, szimulátor, így megtörténik. De 1970-ben vagyunk, nem volt még számítógép, 3D technológia, nem tudtak még 1970-ben Unity alapon lefejleszteni egy kis tankszimulátor világot, akkor hogy működött? Hát ennek az egész rendszernek volt egy analóg kiterjesztése. Ez az analóg kiterjesztés nem volt más, mint egy hatalmas nagy terepasztal, icipici fákkal, miniatűr házikókkal, miniatűr utakkal, kerítésekkel, gyakorlatilag egy wargaming terepasztal volt felépítve jó pár négyzetméteren, tehát ez egy szép nagy asztal volt. Na és erre a miniatűr világra egy icipici kamerát lógatott be egy elég nagy ilyen csörlő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, mechanikai rendszer, és ha a tankban ülő emberke megnyomta a gázpedált, akkor ez a kamerarendszer elkezdte előre vinni a pici kamerát ezen a kis világon, miniatűr világon, és ennek a kamerának a képét látta a pilóta egy képernyőn a tankban. Na most ez már itt fantasztikus, elképesztő, és nagyon-nagyon érdekes. Viszont az a helyzet, hogy ugye ez egy szimulátor, tehát minél közelebb kellett állnia a valósághoz. Tehát ez a tank kabin nem csak hogy ugye a látvány szimulálta, ugye nagyjából olyan méretarányban, amit ugye egy valós tankban ülve is látna a pilóta, hanem a tanknak a hangját is, tehát rohadt hangos volt, fel kellett venni a fejhallgatót, és ilyen torok, nem mikrofonnal kommunikálni, hanem ilyen torok mikrofonnal. Természetesen az irányítás, a sebességváltás, minden teljesen hű volt, és a tanknak a mozgását is szimulálta a rendszer. Ugye említettem, hogy egy hidraulikai felfüggesztése, mert nem felfüggesztése, hanem alapon volt az egész. Tehát a kamera, ami a terepasztalon mozgott, az tulajdonképpen úgy lehet elképzelni, egy ilyen icipici szánkón ült, ami reagált arra, hogyha éppen rámentél valamire. Tehát a terepasztalon voltak olyan részek, amik ilyen, hát ilyen oktatópályák voltak, és ott ilyen voltak ilyen jó nagy fa törzsek, vagy ilyen icipicik voltak, csak a világban, amúgy valós világban jó nagy törzsek, és ha arra rámentél a tankkal, vagy ezzel a kis kamerával, akkor elkezdett izomból ilyen, akár ilyen 45-45 fokos billegésbe kezdeni a kabin, szimulálva azt, hogy te éppen hogyan billegsz ebben a rohadt nagy tankban. És az a helyzet, hogy ez az optikai rendszer, vagy hát ugye ez a kamerarendszer felismerte azt, hogy milyen felületen vagy. Tehát valahogy ennek a 1970-ben ennek a rendszernek meg tudták tanítani, mert ugye a terepasztalnak volt egy havas része, volt egy nyári része, őszi része, vizes része, ilyen meg olyan része. Valahogy meg tudták tanítani, el nem tudom képzelni 1970-ben hogyan, de megoldották, hogy felismerje azt, hogy te éppen havon, jegen, vizen, sárban, vagy éppen porban, milyen felületeken próbálod vezetni a tankot, és például el tudod akadni a tank a sárban, vagy meg tudod csúszni csúszós felületeken. Szóval egy egészen elképesztő dolog annak a kontextusban, hogy 1970-ben készítették, és 12 változatban különböző tankokkal. Ezt a rendszert, ezt a szimulátort egyébként alapok tanítására használták. Tehát például nem lehetett benne lőni, nem voltak benne harcok, de az irányítást, a kezdeti bénázásokat, a rendszernek a megszokását, az alap kezeléseket, motor beindítását, különböző vezérlőeszközöket meg tudták tanítani úgy, hogy egy gram üzemanyagot sem égettek el, hanem szimplán egy szimulátorban futtatták ezt az egészet, és tanították az embereket. Most az alapoknak, tehát egy alappilótának a kiképzése így sokkal gyorsabbá, olcsóbbá vált, ami nyilván ezeknek a rendszereknek az árát nagyon hamar visszahozta. De sajnos az idők próbáját nem állták ki, nagyon érzékeny szerkezetek, meg egy idő után, amikor leváltották, ezeket bebaszták úgy, ahogy voltak a raktárba összecsomagolva, és hát nyilván nem sikerült megmenteni őket, de egyet sikerült megmenteni, ugye ez a svájci hadi, egyik svájci haditechnikai múzeumban van. És ugye említettem, ki is lehet próbálni. Na és ugye a geodéziai vonalon, fotogrametriai vonalon ott egy funkcionális modellezésről van szó. Tehát ott a miniaturizálás, modellezés, az algoritmusok egy konkrét cél érdekében készültek, ami az volt, hogy koordinátákat vegyünk le egy olyan területről, abszolút koordinátákat, térképezésre megfelelő információkat, ami egyébként fizikailag nagyon nehezen elérhető egy klasszikus földmérő számára. És ez a tankszimulátor is nyilván egy funkcionális céllal készült, hogy megtanítsa a leendő pilótákat az alapokra, tankpilótákat. Remélem ez a pilóta kifejezés egyébként jó, és nem mondok óriási nagy hülyeséget, de hogyha igen, akkor sajnálom nem értek a tankokhoz. Majd írjátok meg kommentben valahol, ahol hallgatjátok, hogy hívják a tank sofőröket, nem tudom, pilótákat. Na de, tehát hogy itt is ez egy céllal készült, viszont a fotogrammetriai állomásoknak a rendszerét, tehát nem tudnék olyan kontextusban beszélni róla, hogy mint játékok. Azok mérnöki műszerek. És a tankszimulátor sem egy játék, hanem egy nagyon fontos kiképző eszköz és hadászati eszköz, viszont mégis azért válogattam be a furcsa játékok közé, ugyanis nagyon érdekes jelenséget hordoz magában ennek a tankszimulátornak a létezése. Mégpedig el tudunk gondolkozni azon, hogy miért van az, hogy ez működik. Tehát miért sikerül a kabinban ülő embernek elvonatkoztatnia attól, hogy ő most éppen egy szimulációban van, hogyha egyáltalán sikerül, tehát hogy sikerül elérni ezt az immerziót. Egyáltalán cél, hogy elérjük ezt az immerziót? Valamilyen szinten igen. Tehát ugye az, hogy már arról beszélünk, hogy az alapokat akarják ezzel megtanítani, és ugye később már valódi tankokon gyakorolnak, akkor ez egy egyértelmű jele, határa annak, vagy van egy egyértelmű határ, hogy ezzel a szimulátorral nem lehet mindent megtanítani. Na most ez egy funkcionális határ, vagy éppen egy immerziós határ? Ez azért kérdés ez számomra, mert szerintem a tüzelést, a lövéseket, vagy akár valahogy a harcot is le tudták volna szimulálni. Tehát, hogyha ennyire okos rendszereket csinálnak, akkor egy multiplayer harcot, valamiféle lézer technológiával, stb., ami a fegyverek elsütését szimulálja meg a találatokat, miért nem tudtak volna megvalósítani? Szerintem működhetett volna. Számomra, és ez most csak következtetés, számomra úgy érződik, hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy csak az alapok megtanítására használjuk, és terjesszük ki ennek a szimulátornak a képességét, mert egyébként immerziós szinten, vagy hát beleélés szintjén szükségünk van arra, hogy később egy pilóta érezze azt, hogy igenis milyen gép, milyen hatalmas és nehéz és veszélyes gép, amiben ül, és igenis érezze azt, hogy milyen elsütni egy fegyvert, érezze meg a félelmet, az izgalmat, stb. Nem lehet kiképezni az embereket egy ilyen területen, mert nem tudnak teljesen elvonatkoztatni tőle. Viszont, ha most ettől ellépünk és visszamegyünk az alapszintre, akkor ott az immerziónak, a beleélésnek a mennyisége, amit ez az alapok megtanulására kell, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, tehát hogy az így, aminek meg kell lennie, az ott nagy valószínűséggel megvan. És kicsit megint így az apofénia, de általánosságban az immerziónak a fogalmánál kötünk ki, hogy volt itt egy tudatos döntés, szerintem tudatos döntés, hogy mi az a határ, amíg el akarjuk vinni a szimulátornak a képességeit, de addig a határig a lehető legmeggyőzőbb rendszert kell építenünk. És ha megnézitek ezt a terepasztalt, nem csak úgy oda vannak hányva ilyen kis billboard jellegű dolgok, papírból kivágott dolgok, hanem nagyon magas szintű igényességgel vannak elkészítve az út felfestések, a korlátok, a fák, a mezők, tehát próbálták a lehető legrealisztikusabbra csinálni. Ugye most ez a wargaming diorámák korában, ugye ezt fun-ból csináljuk, hogy minél szebb legyen, minél meggyőzőbb, stb. De itt meg funkcionális eszköz volt az, hogy minél hihetőbb legyen. És igyekeztek minél hihetőbbé kreálni ezt a kis világot, mindez azért, hogy a szimulátorban tanuló jövőbeli pilóta minél jobban bele tudja élni magát abba, hogy ő most egy valódi tankban ül. És ugye más céllal, de a játékoknál is ezt csináljuk. Tehát, hogy amikor elkezdünk berendezni egy teret, sok játék esetében arra törekszünk, hogy minél hihetőbb legyen egy tér. És a tankszimulátor esetén is egy kicsit így felmerült bennem a kérdés, hogy mi volt előbb a tyúk vagy a tojás, hogy a hidraulikai rendszert, ugye, ami szimulálja a mozgást, a belső tér meg a külső tér igényessége, az kiképzési célokat szolgált itt ebben az esetben, vagy tényleg az immerziót próbálta a lehető legmagasabb szintre művelni. Tehát, hogy mi volt a cél? Első körben az immerzió, vagy az, hogy tényleg megtapasztalják a jövendőbeli pilóták, hogy billeg egy ilyen tank, hogyha rámennek valami fára. És ez az egész téma azért kezdett el így foglalkoztatni, kicsit ilyen nem filozófikus, hanem teoretikus szinten, hogy mikor van szükségünk igazából immerzióra, mikor van szükségünk egy játék esetén arra, hogy elhiggye a játékos, hogy a játéknak a része. És igazából erre az a válasz, hogy mindig. Tehát minden egyes játéknak ez célja szokott lenni, ugyanis beszéltünk már a flow jelenségről. Ugye a flow az bizonyos szempontból a kihívással van kapcsolatban. Tehát ugye, hogy egy flow csatornában legyünk, ne legyen unalmas, ne legyen túl nehéz, és egy flow csatornában legyünk, de ennek a flow-nak a játékok élménye szempontjából az immerzió is nagyon fontos eleme. És úgy gondolom, hogy ez a 1970-es tankszimulátor egy nagyon fontos leckét tud nekünk tanítani ebből a szempontból, hogy abban az esetben, hogyha a valóságot próbáljuk szimulálni, érdemes nagyon igényesnek és nagyon precíznek lenni. Hogy elérjünk egy immerziós szintet, ami nyilván a játékunk esetében szükséges. Most itt nem arról van szó, hogy minden esetben valós fizikát, nem tudom, valós rendszereket kéne leszimulálnunk. Tehát, hogyha mondjuk egy autós játékot nézünk meg, a Forza Motorsportot, vagy például megnézzük hozzá a Forza Horizont, de mondjuk nézzünk egy sokkal szimulációtól távolabb eső példát, mondjuk egy Burnout Paradise-t, ott nem valós fizikáról van szó, és nem valós eseményekről, de a két játéknak más a célja. Az egyik esetben azt akarjuk, hogy a játékos egy szimulációban érezze magát, és a lehető legközelebb álljon a valósághoz. Nyilván amennyire csak tudunk, elérni nem tudjuk. A másik esetben viszont egy jóval árkádabb hatást akarunk átadni. Viszont a Burnout esetében, attól függetlenül, hogy ott maga az a autózási élmény árkád, a grafikával azért meg a törésmodellekkel próbálnak az immerzió felé mutatni, próbálnak a felé haladni a fejlesztők, próbáltak, és tulajdonképpen itt az a fontos, hogy a cél szentesíti az eszközt. Tehát az, hogy a játékunk milyen élményt akar átadni, az merőben meghatározza azt, hogy hogyan kell elérnünk ezt az immerziót. Mert olyan a mi fejünk, hogy nem feltétlenül a valósághoz való kapcsolatot keressük, hanem hogyha egy játéknak az a célja, hogy téged egy teljesen fiktív, szinte valótlan, vagy valósághoz nem is csatlakozó, nagyon áttételesen csatlakozó szituációba helyezzen, akkor azt is lehet immerzíven csinálni. Tehát a lényeg, hogy elhitessük a játékossal, vagy éppen ugye a betanuló tankpilótánkkal, hogy az, amit ő éppen átél, az úgymond valóság. És az a helyzet, hogy ennek rengeteg módszere van, ugye már erről elég sok epizódban beszéltünk, és pont az előző furcsa játékok esetén, a Tamagocsi esetén, vagy a Cube, Radica Cube World esetén, ugye az apofénia hatásáról, de az immerzió mögött rengeteg pszichológiai elv áll. És amit nekem tanított ez a tankszimulátor, hogy a cél szentesíti az eszközt, ami közhelyesnek tűnhet, de terméktervezés szempontjából ez egy örök kérdés. Mi az, amit el akarunk érni? Mik a user igények? Vagy játék design szempontból mi az az élmény, amit kommunikálni szeretnénk? És én úgy érzem, hogy a tankszimulátornál az, hogy a pilótáknak, jövendőbeli tankpilótáknak az alapok átadása, és nyilván a felsőbb cél az, hogy ne égessünk el egy csomó üzemanyagot, és ezt olcsón tudjuk megtenni, sok szempontból hozzájárult nyilván ahhoz, hogy milyen lett ez a rendszer, mit építettek ez a rendszerhez, de szerintem ahhoz is hozzájárult, hogy mit nem építettek a rendszerhez. Ugyanis azt is tudták, hogy ebben a szimulátorban a konkrét harci szituációkra nem lehet megtanítani a pilótákat, azokat már valódi tankokon kell. És ez azért nagyon fontos, mert amikor játékokat tervezünk, megpróbálunk egy élményt átadni, azt hihetővé tenni, akkor sokszor nyúlunk olyan eszközökhez, és sokszor adunk hozzá olyan dolgokat, amik fogalmazzunk úgy ilyen szempontból feleslegesek. És ez azért történik, mert sokan nincsenek tisztában azzal, sok játékdesigner, játékfejlesztő nincs tisztában azzal, hogy hol van a határ, hol van a határa annak, amit kommunikálni akarunk. Egyáltalán mit akarunk kommunikálni pontosan, mi a célunk, mit akarunk elérni. És ahogy említettem, ez a terméktervezésnek egy örök kérdése, egy alapvető kérdése. Na, tehát úgy gondoltam, hogy mindenképpen érdemes beszélnünk erről a tankszimulátorról, azért is, mert nagyon érdekes, ez egy furcsa játék, és azért játék, mert szerintem mi gamerek nagyon szívesen beleülnénk ebbe, és eljátszanánk vele egy fél órát legalább, kipróbálnánk, hogy milyen a havastályokon driftelni egy tankkal, de ugyanakkor nagyon jó volt így gondolkozni, egy kicsit elmélkedni ezen a témán, hogy hogyan működik az immerzió, mit akarunk elérni, és ez hogyan köthető a terméktervezési elvekhez. Ugyanis ennek a tankszimulátornak a megtervezése szerint egy óriási feladat volt. Látszik, hogy rengeteg kísérletezés áll mögötte. 1970-ben egy ilyet megépíteni fantasztikus. És ugyanúgy a fotogrammetriai rendszerek is legalább ennyire fantasztikusak. És ott is egy, szerintem a lehető legelegánsabb dizájn született meg, ami csak megszületett, pontosan azt tudja, amire használni akarták. Nyilván később kiterjesztették egy rajzasztallal, ahogy beszéltünk, meg egyéb dolgokkal, de az alap első iterációja, fogalmazzunk így, az a cél szentesíti az eszközt, egy tökéletes példája volt, ugyanúgy, mint ez a tankszimulátor is. Na és hát nagyon örülök neki, hogy ezt túlélte, és még sokáig szerintem megtekinthető lesz, ha az életem során eljutok oda, én biztos meg fogom nézni, ki akarom ezt próbálni, kár lenne kihagyni, ha arra járok. És biztatok mindenkit, hogy nézzetek róla videókat. Tehát menjetek fel YouTube-ra, és akkor írjátok be, hogy tankszimulátor talán. De ha beírjátok, hogy 1970 tankszimulátor, biztosan megtaláljátok, Tom Scott készített róla egy remek kis 5 perces videót, ahol gyakorlatilag minden látszik. Na, úgyhogy ez lett volna a furcsa játékoknak a második része, és a SoloQ-nak a 21. epizódja. Ismét köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hallgatjátok a podcastet, tartsátok meg a jó szokásotokat, hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!